tartják emlékét a hazai táncdaléneklés egyik legnagyobb férfi előadójának, a tragikus sorsú Szécsi Pálnak. Műsorunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Vasvári Bernadett.
A zenemestereit, a zenemestereit hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus iskolák magas szintű oktatást képesek biztosítani tanulóiknak, és olyan identitást, amely emberi formája őket, jelentette ki Paul Desmond Tige püspök a Katolikus Diákok Szövetsége nemzetközi fórumán, amely a Magyar Szerzetesrendi Iskolák Diákjai Társaságának szervezésében zajlott a Római Magyar Akadémián. A Katolikus Diákok Szövetségének második nemzetközi fóruma a Siena-i Szent Katalinról elnevezett templomban kezdődött, ahol Paul Desmond Tige püspök a kultúráért és oktatásért felelős vatikáni dikasztérium titkára mutatott be szentmisét. A kétnapos találkozón Tige püspök felsorolta az egyházi oktatás értékeit, kiemelve, hogy a világ minden táján jelenlévő katolikus oktatási intézmények missziójának számít, hogy magas szintű képzést adjanak, és ezzel egy időben a tanulókat emberi formálják. Kiemelte, hogy a katolikus iskolák nem kizárólag tudást, hanem képességeket adnak át, melyekkel a diákok a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak, fogalmazott a püspök. Amerikában megtörtént a változás, de Brüsszelben nem. A brüsszeli terv végrehajtóival szemben továbbra is meg kell védenünk magunkat. A magyar érdek védelmére a nemzeti konzultáció kiváló lehetőség, közölte Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Hozzátette, Brüsszelben a háború és bevándorlás párti, a genderőrületet támogató politikusok éppen mentik, ami menthető, utódvéd harcokat folytatnak. Kitért arra, hogy Manfred Weber megmondta, a szuverenista Orbán kormányt meg kell buktatni, és Magyar Péter vezetésével egy báb kormányt kell a helyére ültetni. Cserébe Magyar Péter és a Tisza párt a szavazatával lelkesen támogatta az Európai Parlamentben a migrációs paktumot, és azt is, hogy Brüsszel még több pénzt költsön rá. Azt azonban nem szavazták meg, hogy Magyarország végre kapjon pénzt a határvédelemre, jegyezte meg Menczer Tamás. Vidéken is megkezdte a nemzeti konzultáció leveleinek kézbesítését a Magyar Posta ZRT, közölte a társaság. Azt írják, a fővárosi kézbesítés végeztével elsőként Pest és Fejérvár megyében, majd az elkövetkező 3 hétben ütemezetten az irányító számok emelkedő sorrendjében zajlik a kézbesítés a többi vármegyében is. A Magyar Posta munkatársai több mint 6,3 millió küldeményt kézbesítenek vidéken, és a tervek szerint december 6-áig mindenki megkapja ezeket a leveleket. A küldemények közönséges levélként nem igényelnek személyes átvételt, azaz a postaládába kézbesítik a postások. Hozzátették, ha valaki nem kap kérdőívet, annak több oka is lehet. Előfordulhat, hogy valamilyen adatbázisból letiltotta a címadatait, de az is, hogy a címzett más lakcímen tartózkodik, mint ami a hivatalos személyi adat és lakcímnyilvántartóban szerepel. Azt kérik, hogy az érintettek érdeklődjenek az ingyenesen hívható 1818-as kormányzati ügyfélvonalon. A berlini székhelyű Scope Ratings hitelminősítő megerősítette Magyarország befektetésre ajánlott besorolását stabil kilátás mellett, közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály azt írja, a hitelminősítő javuló kilátásokra, erősödő gazdasági növekedésre és csökkenő költségvetési hiányra számít Magyarországon. A Scope Ratings szakértői elismerően írnak a magyar gazdaság ellenálló képességéről, amelyet a külfölddel szembeni pénzügyi egyensúlyi mutatók, a jelentős kapacitásbővítő beruházások és az államadósság kedvezőbb szerkezete is támogatnak. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az elmúlt hetekben 3 hitelminősítő is vizsgálta a magyar gazdaságot, mindhárom esetben megerősítették a befektetésre ajánlott besorolást. Az elmúlt évek nemzetközi válságai ellenére jelenleg 2 osztályzattal magasabban sorolják a magyar gazdaságot, mint 10 évvel ezelőtt. Sport. Vörös Szabolcs sikerrel teljesítette a 2 éves kvalifikációt, így Fanándor után ismét lesz magyar induló a Vendée Globe földkerülő vitorlás versenyen. A magyar hajós elsődleges célja, hogy célba érjen, miközben kihozza a maximumot magából és a vitorlásából. Végül az időjárásról. Elsősorban a Dunántúlon és az Alföld délnyugati középső részein terjeszkedik, képződik a köd, illetve az alacsony szintű réteg felhőzet. Másutt általában derült, párás idő várható. A ködös felhős tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 5 és 0 fok között alakul, ennél pár fokkal hidegebb a fagyzugokban, enyhébb idő pedig a magasabban fekvő helyeken, vízpartok közelében, nagyobb városokban lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsor első riportjában az indonéz szigetvilágba kalauzoljuk el hallgatóinkat, utána egy olyan magyar találmányról hallanak, mely az újrahasznosításra már alkalmatlan műanyag hulladékból nagy tisztaságú olajat állít elő. S végül ellátogatunk egy szentkép kiállításra is. Október 29-én tartotta meg előadását dr. Kubasek János, a Földrajzi Múzeum nyugalmazott igazgatója, Magyar Misszionárius Mártírok Észak-Celebesz Szigetvilágában című előadását a múzeum épületében. Az előadásból egy 4 gyermekes orvosházas pár küldetéséről és tragédiájáról hallhattak az érdeklődők. Most dr. Kubasek Jánost hallják.
1993-ban Hollandiában jártam, és találkoztam Jan Ferdinand Ormelling térképész geográfus professzorral, akit az én tanáraim nagyra becsültek és emlegettek, mint aki a térképtudományok történetének és felfedezések történetének is egy jeles kutatója. Szerettem volna megismerni őt, és Papfári Árpád barátom, aki szintén térképész, révén tudtam, hogy Lonnekerben él Hollandiában. Én írtam neki levelet, hogy szívesen felkeresném és beszélgetnék magyar vonatkozású geográfiai kérdésekről, és visszaírt, nagyon nagy szeretettel fogad. És Amsterdamból elutaztam Lonnekerbe, és egy feledhetetlen napot töltöttem ennek a rendkívüli személyiségnek a múzeumba beillő otthonába, ahol Dél-Kelet-Ázsiából származó maszkok, szobrok, csodálatos festmények fogadtak egy gyönyörűen berendezett lakásban, és órákon át beszélgettünk. Térképtudományokról, magyar geográfusokról, a Holland-Kelet-India felfedezésének történetéről, és Ormelling professzor akkor említette meg, hogy ő 1945-ben Holland-Kelet-Indiában teljesített szolgálatot, az akkori hadsereg katonai hívszerzésénél dolgozott, mint térképész tiszt. És egy nem mindennapi feladatot kaptak, melynek a megoldása nehéznek bizonyult, és szinte lehetetlenek és reménytelenek. Hírt kaptak arról, hogy Észak-Celebesz szigetvilágában, A japán megszállás alatt, akkor még japán megszállás volt 45 elején, a japán hadsereg katonái két misszionáriust megöltek, magyarokat. És a gyermekeik, azok eltűntek. Négy gyerekük volt, és nem tudni, hogy mi történt velük. Valahol a szigetvilágban vannak, de semmilyen hivatalos értesítést, hírt nem kaptak, postaszolgálat nem működött. A szigetvilágban csak a japán hadsereg rádióadóin keresztül lehetett hírt kapni eseményekről. Tehát a helyieknek nem volt semmilyen információs lehetőségük se tájékozódni, se tájékoztatni. És fel kell kutatni őket. 17 ezer sziget van Indonéziában. 17 ezer szigeten megtalálni négy gyereket.
Ez tű a szénak az alban.
Hát ez szinte reménytelen. Végül is sikerült. Sikerült csodával határos módon egyben a misszionáriusoknak a hihetetlen összetartása, egymást segítése, és hát az a kapcsolatrendszer, ami már akkor beállózta az embereket. A másik pedig, hogy az amerikaiak, akik már hadműveleteket folytattak a térségben, egy olyan embert kerestek meg az ő egységéknél, aki Borneónél ültetvényesként és kiválóan beszélte a balsza maláj és a balsza indonéz nyelvet. És ez az ember volt, aki a információkat megkapta, értékelt, elemezte, és utána sikeresen végrehajtotta ezt a nem mindennapi mentési akciót. Na de mi vezetett ide?
Igen, egy kicsit a végén kezdtük.
Így van. Hát innen indultunk. Én innen tudtam meg a nevet, nem, mert a névre nem emlékezett. Tehát azt nem tudta, hogy ki volt ez az ember, csak az, hogy egy magyar orvos volt, misszionárius volt, missziós szolgálatban volt, a felesége is magyar, de a nevet már ennyi év távlatából nem tudta felidézni. Érthető, 45-ben voltak az események, és ezt 1993-ban találkoztunk. Egy évtized múltán. És én akkor kezdtem el foglalkozni ezzel a kérdéssel. Írtam sokfelé leveleket, tájékozottam sajtóanyagot, archívumi anyagot, könyvtári anyagokat kutattam, és ebből kiderült, hogy ez nem alaptalan. Valóban Cseszkó Gyula, magyar orvos misszionárius, aki a Debreceni Egyetem orvoskarán szerzett diplomát, ő volt az a személy, aki ezt a missziós szolgálatot vállalta, a felesége ő valami Hadadi Emma. Kérdeztem többeket, akik a református egyház ügyeiben járatosak, mert az tény volt, hogy ez egy protestáns misszió, de nem tudta senki a neveket. Aztán a régi sajtóanyagokból előbukkantak adatok, Hódmezővásárhelyig vezettek a nyomok, és ők Hódmezővásárhelyen éltek, 1902-ben Hódmezővásárhelyen született Cseszkó Gyula, és a felesége is, ő valami Hadadi Emma. Később összeházasodtak, és ott kezdték az orvosi pályájukat. Cseszkó Gyula egy nagyon jó képességű, jó fizikumú, kiváló szellemi adottságokkal és akaraterővel megáldott ember volt, aki megtalálta mindig az útját annak, hogy tudja elérni a céljait. Orvosi munkáját is már úgy végezte, hogy számított arra, hogyha nagy gazdasági világválság időszakában nem kap állást, nem kap munkát, akkor külföldön is tudjon boldogulni. Kijutott Leidenbe, Hollandiában, holland nyelven is elvégzett tanfolyamokat, illetve a diplomáját sikerült honosítatnia. Itthon akar dolgozni. Hódmezővásárhelyen kezdte a pályáját, de olyan nehézségekkel került szembe megélhetést tekintve, ami kilátástalanná tette a jövőt.
Tehát ő csak magánorvos lehetett Igen. volna, nem körorvos.
Igen, és ez nagyon nehéz volt a megélhetésüknek alapja, de nagy gazdasági világválság volt. Európa számos országában hihetetlen nehézségek zúdultak az emberek a napi megélhetést tekintve. És akkor elhatározta, hogy ő megpróbál a távoli gyarmati világban boldogulni. Hollandiába utazott feleségével, ő valami Hadadi Emmával, és ott a leideni missziós felkészítésben tudott tájékozódni, boldogulni. Ott se volt könnyű, hiszen meg kellett tanulni holland nyelven, és a hollandokkal kellett versenyezni a mindennapi, hétköznapi életben. De ő tudta, és abból is tudomást szerzett, hogy már Indonéziában él két magyar misszionárius, akikkel kapcsolatot teremtett, és ez adott biztatás, hogy talán neki is sikerülhet. Hihetetlen távolság, két hónapos hajóút, hatalmas költségek és teljes bizonytalanság. A holland missziós szolgálat a Talaud szigetekre, Sangihe szigetekre keresett orvost, mert nem találtak senkit holland diplomával, aki vállalta volna ezeket a feladatokat. itt mintegy 100 000-nyi ember élt orvos nélkül, akik semmilyen orvosi ellátáshoz nem jutottak, néhány helyi feldzser volt közöttük. Ez a egyenlítő vidéke, trópusi klíma, magas csapadékévi 3000 mm-es csapadék mennyiség öntözi ezeket a tájakat, páradunsztos levegő, nem száradnak meg a ruhák, sokszor a cipő is szétrold az ember lábán a állandó párás hőségben. És nagyon sok a betegség, a kolera, a malária, bilharzia, rengeteg bélbetegség a rossz ivóvíz miatt, illetve nem megfelelő táplálkozás miatt.
Még mindig így van ez?
Most már nem, ez már változott, ez akkor volt a 30-as években. Most már ez szerencsére, ez már a múlté. És ők pedig vállalták ezt a feladatot. És így kerültek ki Tahunába, ami a Sangihe szigetek központi települése, ahol volt egy kis egészségügyi telep, de ők építették fel a kórházat a semmiből. Ők indították be a rendszeres orvosi ellátást, nem csak Sangihében, Talaut sziget fővárosa, ugye, Tahuna, hanem a környező szigetekre is eljutottak. Az orvos egy benzinmotoros kis csónakkal és két segítő társal járta a környező szigeteket, és ott is végezte az orvosi munkát, amiért nem kapott pénzt. Tehát a helyiek szegények voltak, tudtak néha adni tojást, vagy kókuszdiót, vagy halat, de pénzt nem, mert nagyon szegények voltak.
Hát a nem Hollandia fizette?
A Holland Missziós Társaság fizette. Később, több év elteltével bekerültek a Holland Közigazgatás által fenntartott egészségügyi szolgálatnak a tagjai közé. Az már jelentős fizetést adott. Az már az akkori magyar orvosi fizetések ötszörösét adta. 160-180 pengőt kapott egy magyar orvos 1937-ben, és ott 900 pengőnek megfelelő holland guldent kapott. Tehát ez már egy hatalmas összeg volt ahhoz képest. Persze vállalni kellett azokat a körülményeket.
És a gyerekek már kint születtek?
Egyik gyerek még, az Emma a legidősebb itt született, azt innen vitték ki, a többi három gyerek már ott született. Az Éva, a Gyula és a Jóska, azok kint születtek. A Józsi a legfiatalabb, 39-ben született. Ott jöttek a világba, a Haradi Emma a kórházban is dolgozott, könyvelőként, adminisztrátorként, illetve a napi gyakorlati dolgokat szervezték. Nagy népszerűségre tettek, szerették őket, és számukra ez a világ jelentette a abszolútumot. Van értelme. Az ő munkájuk lényege ez a gyakorlati segítés volt. Tehát sok olyan ember sorsát tudták jobbá tenni, javítani a kezelések révén. Ők szervezték meg a gyógyszerellátást, nem voltak gyógyszertárak. Nekik kellett ezt postai úton rendezni. Volt, amit megkaptak Jakartából, Batáviából, Jávaszigetéről, de volt, amit csak Hollandiából. Az 4-5 hónapig jött az a gyógyszer.
A magyar misszionáriusok közé sorolja őket. Orvosok voltak, és ugyanakkor úgymond hittérítők?
A misszió az nekik egymással összekapcsolódott, teljes mértékben. Nem volt elválasztható egymástól. A hitük roppant erős volt, hiszen ebben a távoli világban ez adta számukra azt a bizonyosságot, ami nélkül el se indultak volna. A missziós háttér is nagyon fontos volt. A missziós szolgálat, mert az alapvető felszerelések összeállításánál is ezek a tapasztalatok kellettek, amit az előző generációk megtettek, és ők még Jáván is kaptak egy felkészítést, részben a helyi nyelv ismeretéből, helyi szokásokhoz való alkalmazkodásból, részben a trópusi betegségekből. Számos olyan betegséggel kerültek kapcsolatban, amit kezelni kellett, amit itt Magyarországon nem ismertek. Ők a amszterdami trópusi egészségügyi intézetben is kaptak tanfolyamon képzést. Rengeteg olyan betegség volt, amit diagnosztizálni se tud az, aki ezeket nem ismeri ott. Ezt meg kellett is persze a gyógyítási módokat is megtalálni. Napi 10-12 órát, 14 órát dolgozott Cseszkó Gyula, és bővítette a kórházat, gyerekosztályt is, női osztályt is létesített, kisebb műtéteket is elvégeztek, nyilván nagy műtétet nem tudott, szív vagy agyműtétet nem tudott csinálni, de kisebb műtéteket, vakbélgyulladást vagy egyebeket azért ezeket tudták ezzel, el tudták látni. 1937-ben hazalátogattak Hódmezővásárhelyre, családdal, rokonokkal, szülőkkel találkozván, és az volt a szándékuk, hogy majd a trópusi szolgálat befejeztével hazatelepednek. Vettek is egy jelentős földterületet, földtarabot, és egy nagyon szép kúriát, hogy majd ide fognak jönni, és itt fognak lakni.
Ennyi év kellett volna ahhoz,
hát hogy hazajövessenek? Egy 10 év kellett volna még ehhez hozzá, de a szolgálatból lejönni se volt könnyű, mert nem volt, aki helyettesítse őket. Kibe hagyják? Ki fogja átvenni tőlük ezt? Ez a másik nagy kérdés. és az életük gyökeresen megváltozott visszatérve, amikor megjelentek a japánok Dél-Kelet-Ázsiában. Japán terjeszkedést, japán expanziót érzékeltek Kelet-Ázsiában. Először ez Kínában történt, Koreában, de utána jött Dél-Kelet-Ázsia, Vietnám jött, Tajföld jött, Malajzia, Szingapur és Indonézia is. A japán hadsereg katonái és a haditengerészet egységei megjelentek a Talaut-szigetegen is. Kezdetben nem volt ellenséges a viszony köztük. A japánok azt tudták, hogy ők magyar állampolgárok, és Magyarország hivatalosan japán politikai szövetségese volt. Magyarország csatlakozott a három hatalmi egyezményhez, az azt jelentette, hogy a belvé Róma Tokió tengelyhez kötődő Magyarország hivatalosan politikai szövetségese Japánnak, így a magyar útlevéllel rendelkező Cseszkó házaspár egy szövetséges ország állampolgára. Ez nekik jelentős biztonságérzetet adott, eltévén a holland, az ausztrál és az amerikai állampolgárok, akiket a japánok rögtön internáltak. Megfosztották szabadságuktól, lakóhelyüktől. És Cseszkó Gyuláikat hagyták dolgozni. Megismerték a japánok, az első japán egység parancsnok, egy Kotani nevű hadnagy, kiválóan beszélt angolul, akinek az édesanyja amerikai nő volt, az apja volt japán. És az első időszak az nem volt ellenséges. De 1943-ban megváltozott a helyzet, amikor a ausztrál és az amerikai légierő bombázni kezdte rendszeresen Észak-Celebesz szigetvilágát és Tamuna környékét is. A megjelenő repülőgépek támadásai után a japánok magatartása megváltozott. Ők a megérkezésükkor már begyűjtötték mindenkitől a rádiót, elvették a rádiót és a zseblámpát, a telepes villanylámpát, nehogy avval fényjeleket adjanak éjszaka az érkező repülőknek célpont megjelölés okán. Elvették tőlük is a rádiót. Volt nekik rádió készülőkük, amivel tudták fogni a holland adásokat.
De hát azzal rádiózni nem lehet.
Ne, ő nem tudott hírt adni, nem tudott, csak fogni tudott. Tehát ő csak hallgatni tudott rádiót, de ő hírt nem tudott adni a rádión keresztül. Utána újabb egységek érkeztek, és akkor már alapvetően ellenséges gyanakvó viszony alakult ki. Több oka volt ennek. Ők Vilma királynő képét a kórházba kitették, az végig ott volt, hiszen Vilma királynő volt Hollandia uralkodónő, és annak tekintették ők a japán megszállás ellenére, és nem tették ki a japán császár képét, a Hirohito képét, amit elvártak. Nem tették ki a japán zászlót. Ez már nyílt ellenszegülésnek számított, hiszen a japánok a saját területükként kezelték ezt a szigetvilágot. Megindult a nipponizáció, a japánosítás, a japán nyelv bevezetése. Cseszkói gyerekei tanultak japánul. Volt külön nyelvtanáruk, már japánul tudtak beszélgetni az emberekkel. De kerültek a kórházba sebesült hollandok is, megsérült ausztrál, amerikai katonák, akiket Cseszkói kezeltek. Mert betegek voltak, sérültek voltak, rászorultak voltak, és a hippokratészi eskü nem tesz különbséget nemzetiségbe, származásra, fajba, semmilyen különbséget emberek között, mindenkit gyógyítani kell. Sőt, gyógyítottak is. Megtudták azt is, hogy több sebesült amerikai pilóta került japán fogolytáborba, és azoknak eljutottak gyógyszereket, fájdalomcsillapítókat. Ez kiderült, a küldöncöket elfogták, megkínozták, és azok elárultak, hogy Cseszkó Gyulától kapták a gyógyszereket. Ez már a ellenséggel való együttműködésnek minősült. Tehát nyílt szembeállásként. Cseszkó Gyulát letartóztatták, és Tahunából Manádóba vitték, Észak-Celebeszre, elszakították a családjától, ez 1944. augusztusában volt. Ő, ami Hadadi Emma ott maradt, ő a kórházat vitte tovább, adminisztrációt, és reménykedett abban, hogy talán a férjét kiengedik, de semmilyen kapcsolat nem volt, nem lehetett. Ő nem látogathatta meg a férjét a fogolytáborban, nem is tudott volna fizikailag se elmenni. 44 nyarán már a helyzet nagyon megváltozott, és a Kempetai, ez volt a japán katonai titkos rendőrség, már szoros megfigyelés alatt tartotta őket, hogy hogy viselkednek, mit csinálnak, és már ellenségként tekintettek rájuk. Újra keresték a rádiót, de nem tudták átadni, hát azt már egyszer 3 évvel ezelőtt elvitték.
Csak nem kaptak róla elismervényt.
Csak nem volt elismervény volna. Tehát nem fogadták el, hogy ez igaz lehet. És ez oda vezetett, hogy 44 augusztusában letartóztatták, valami Hadadi Emmát, és nagyon brutálisan vallatták, kínozták, hogy az ellenséggel való kapcsolatát tárja fel, mondja. Hát ő nem tudott mit mondani, nem is volt ilyen, de hát az is kiderült, hogy ő betegeket, európaiakat is kezelt, azokat is ellátott, gyógyszereket adott neki. Ez már nyílt ellenséges cselekedetnek számított, és több hónapi brutális bánásmód kínzás után 1944. november 9-én Tahunában több helyi vezetővel együtt nyilvánosan kivégezték, lefejezték.
A saját gyermekei
a saját gyermekei szemelátára, igen. Hát ez olyan traumát jelentett a gyerekeknek, amit életük végéig viseltek. A nagyobbik kislányt, Emmát, azt megkínozták szintén, kötéllel elverték, és a vérző sebekbe tengervizet locsoltak, a sós víz pedig marta a sebeket. A kislány teljesen idegösszeroppanás határára került, akkor a gyerekekkel nem foglalkoztak, őket pedig a helyi szolgáló vette magukhoz, egy indiai származású Lisbeth nevű hölgy, és aztán a japánok akkor elkezdték keresni a gyerekeket, hogy hol vannak, hol a négy gyerek. A kivégzés brutalitása azért is történt meg, hogy megfélemlítsék a helybélieket, hogy az ő magasabb rendűségüket bizonyítsák. Nagyon sok ember jutott hasonló sorsa, és nem csak Celebeszen, hanem más szigeteken is. A négy éves japán megszállás több áldozatot követelt, mint a 300 éves holland gyarmati időszak. Annyi különbség volt, hogy a holland gyarmati időszakban nagyon sok út épült, iskola és kórházak. A japánok alatt csak katonai erődök, bunkerek és kikötők épültek, és egyéb ilyen katonai militáris objektumok. A gyerekek eltűntek, nem tudták, hova lettek. A helybeliek, akik látták az eseményeket, több száz ember jelenlétében történt a dolog, mérhetetlen segítőkészségről tettek tanúbizonyságot, mert ezt nem lehetett volna egyedül megoldani. Rejtegették a gyerekeket, szigetről szigetre vitték őket. Éjszaka csónakon, vendégoldalas csónakon és hajókon, és nem tudtak embertáj ezt feltárni, hogy hol vannak.
De miért egyik nap egy... fontos a gyerekeket elkapni? Hát ők mit tehettek?
Ez az ő logikájuk szerint volt. Az ő logikájuk szerint miért kellett egy asszonyt bántani? Miért kellett kínozni? Miért kellett az ujjait parázsonizított fogóval letépni? Ennek mi értelme volt? Mi célja volt? Milyen haszna volt? Semmilyen haszna nem volt, csak kára volt. Mert ha belegondolunk abba a bibliai tanításba, hogy egy gonosz ember nem csak a környezetét teszi tönkre, hanem saját magát is. De ebben nem gondol bele. A Kempetáj tisztjei azt hitték, hogy örökérvényű az ő uralmuk, és a kegyetlenség biztosítja az örökérvényűséget. És ez megváltozott, mert az Amerika és az Ausztrál haderő elfoglalta Dél-Kelet-Ázsiát jóval nagyobb erővel és hatékonyabban támadott. A gyerekeket felkutatták. A missziós szolgálatnak az emberei révén sikerült megtudni, hogy a gyerekek 1945 áprilisában Tagulandang szigetén vannak, ami akkor még japán megszállás alatt állt. És az amerikai különleges erőknek egy tisztje, Roderick Örnagy, ő volt az, aki az embereivel egy rohamcsónakkal éjszaka Tagulandangon megjelent, és ott helybéli segítők elvezették arra a rejtekerbe, ahol a négy gyereket megtalálták. Élt mind a négyek, nagyon rossz fizikai állapotban
volt. A legkisebb 6 éves volt?
Hát a kicsi az 6 éves volt, 5 éves volt a legkisebb. A gyerekek így az amerikaiak révén megmenekültek, hollandok és amerikaiak révén, és egy tenger alatt járóval Ausztráliába vitték őket. Az esetről részletes jelentést írtak a holland hatóságoknak, és a jelentés eljutott Vilma királynőhöz is. Őt nagyon megrendítette az eset, és az ő döntés az volt, hogy a gyerekeket hozzák Európába, és a holland állam gondoskodik róluk, és Hollandia gondoskodik a nevelésükről, ellátásukról. És hozzáteszem azt is, az amerikaiak pedig kinyomozták a tetteseket. Az amerikai haderőnek a különleges osztaga több hónapon keresztül több száz embert hallgatott ki tolmácsok segítségével, és azonosították a Kempetáj vallató tisztjeit és hóévait. Ebből az indonéz kollégák megtalálták a hadbírósági jegyzőkönyveket. Ezt kikutatták, találkoztam Manandóban azokkal a indonéz történész professzorokkal, akik ezt kikutatták. És megtalálták, ezek már nem titkos anyagok, mind a kilencet bírósággal eljutották, bebizonyították a bűnösséget, és kivégezték Morotai szigetén, meg vannak a nevek is. Hogy kik voltak, nem csak őket, másokat is bántottak, és a többinél is eljártak az amerikaiak, nagyon keményen. Mert más misszionárisok is kerültek hasonló helyzetbe, 60 hollandiai misszionáris volt itt a szigetvilágból, ezek közül 20 érte túl a japán megszállást. 40 vagy eltűnt, vagy meghalt, vagy megölték. Na most hozzáteszem azt, hogy a Cseszkó családból itthon nem tudott még a hozzátartozók köve sem semmit. 47-ig nem jött semmilyen információ, se a holland hatóságoktól, se a Vöröskereszttől.
Bocsánat, csak még nem arcunk el egy szárat. Cseszkó Gyulával, az apával az internálás kor vagy után mi lett?
Cseszkó Gyulát Manadóba vitték, és onnan egy fogolytáborba került, ahol őrizetbe tartották, elég sanyarú körülmények között, nagyobb rossz táplálkozási és higiéniai viszonyok között. 45-ben érte a tábort egy amerikai bombatámadás, a környéket is, és egy amerikai bomba repesze súlyos sérülést okozott a vállán, a hátán, illetve a nyakán. Ez a seb elfertőződött, és mivel nem kapott megfelelő orvosi kezelést időben, ez okozta halálát. Tehát nem a japánok, hanem az amerikai bomba. Ez is egy döbbenetes ellentmondás.
És a gyerekekkel mire ön találkozott is közülük?
A gyerekek valakivel? Egyet sikerült felkutatnom, egy gyereket, akik még egy évvel ezelőtt élt, 2023 elején élt, őt Galánta Herman Judit barátom révén tudtam Kanadában megtalálni. Személyesen nem találkozhatnam már vele, nagyon idősként és beteg és nagyon rossz fizikai egészségi állapotban volt, de még fotókat küldött nekem, számos fotót, azok közül többet itt most közöltem is, és ezt én Galánta Erma Juditnak köszönhetem, aki a Kanadai Rádió magyar osztályát vezette Montreálba éveken át, és jeles Kövesi Csoma kutató. És hozzá kell tennem azt is, hogy a többi gyerek már nem él, még az ő leszármazottaik szétszóródva a világ különböző tájain élnek. Emma hazalátogatott Hódmezővásárhelyre 1991-ben, és a rokonság őt fogadta szeretettel, ő több hetet itt volt, már nagyon keveset tudott magyarul, hiszen idegen környezetben élt, de a szívében azért megvolt a haza iránti érdeklődés és szeretet. Hozzá kell tennem, a hollandok messze menő humanizmust és segítőkészséget tanúsítottak más magyar gyerekek iránt is, hiszen mentek a gyerekvonatok ki az első világháború után, a második világháború után is Hollandiában. Pusztai Gábor és a kollégák ezt alaposan feltárták levéltári forrásokon keresztül. És tudjuk jól, hogy sok gyerek feltáplálását ezek a gyerekvonatok tették lehetővé, mert itt olyan éhínség volt, éhezés volt, hogy egy 4-5 gyerekes családnál nem tudták, hogy hétvégén mit fognak enni adni a gyerekeknek. Hollandiában jobb volt a helyzet. A Cseszkó családból nem esett szó sokáig. Én 3 évvel ezelőtt Győri József barátommal beszélgettem, mert ő a debreceni református gimnázium igazgatója, és ő mondta, hogy feltétlenül ezt nyilvánosság elé kell tárni, és ez év márciusában a debreceni hittudományi egyetemen egy tudományos konferencián ezt az előadást megtartottam, több mint 200 fős résztvevő jelenlétében, és meghívtak Hódmezővásárhelyre Bán Csaba lelkipásztor is, és ott is az ótemplomi gyülekezet tagjainak. Ezért szeptemberében tartottam előadást Cseszkó Gyuláról, feleségével és az ő életsorsukon. Ennek a házaspárnak a helytállását, az emberi nagyságát az mutatja, hogy ők akkor is kitartanak, ott maradnak, amikor más ezt már nem teszi meg. Míg ők eljöhettek, a japán megszállás első időszakában lett volna mód, hogy eladják Indonéziát. És ők, mint magyar állampolgárok, nem esnek olyan retorziók alá. De nem tették. Maradtak, mert nem hagyják ott azokat, akikért ők felelősséget vállaltak. Ez egy nagyon nagy döntés volt. Még nehezebb döntés volt, mint kimenni. A nagyobb, hogy maradni. És a nő vállalja ezt úgy, hogy ott van a 4 kisgyerekkel, nincsenek szülők, nagyszülők, testvérek, és ott van a férje, aki a kórházi munka mellett, a gyógyító munka mellett, az állandó szigetjárás mellett, az állandó megpróbáltatások, kihívások mellett, a sok-sok ember ellátása, leppás betegeket hoztak olyan állapotban, ami már reménytelennek tűnt. Azokat kezelni kellett. És megoldják ezeket is. Mert voltak olyan orvosok, magyar orvos is volt olyan, másutt is, akik olyan feladatokat vállaltak, amik más semmilyen körmények között nem vállalt volna.
Magyarországon sokáig elfeledték őket, az ön előadása cikke volt az, ami bepótolta azt a hiányt, amivel tartoztunk nekik. Kint emlékeztet rájuk valami?
Igen, és ez a legmeglepőbb, hogy jóval nagyobb figyelmet kaptak ott Indonéziában, mint a hazájukban. Tahunában a kórház előtt egy hatalmas, háromszoros nagyságú, embernagyságú meghatározó szobor van, amit a kórház orvosai, nővérei, ápolói állítottak, nem állami pénzből. Ez az egyetlen szobor Indonéziában, ami a legnépesebb muszlim állam, ami egy magyar keresztény orvosnak állít emléket. szoboremléket. Az iszlám világban nem jellemzőek a szobrok. És egy magyarnak, amit ők állítottak, ők kezdeményezték, ez a magyar államnak semmi köze nem volt, hogy ezt a szobrot fel. Nem is tudták volna. A magyar nagykövetségen nem tudták ezt a történetet Dzsakartában. De tisztelettel kell szólnom Juhász Attila tanácsos úrról, aki az én utam előkészítésében, szervezésében nagyon sokat tett és segített, hogy az egyetemi kollégákkal, oktatókkal találkozókat tudjunk tartani és szervezni, és első kézből kapjak információkat. Megvan még a kórház, amit ők építettek. A kórház egyik része az egy halászati szakközépiskolának és főiskolának a tehet, a másik része egy ápolónők képzett. Az új nagy kórház előtt áll ez a szobor, de a kivégzés helyszínén is ott vannak az emléktáblák, amit már az indonézek állítottak. Itt vannak ezek az emléktáblák. És egy külön márványtábla a többi áldozat sorsát idézi fel, szintén Tahunába. Ezt a Hunába mindenki tudja. Amikor ezt a nevet meghallották, hogy Cseszkó, olyanok is, akik akkor még nem is éltek. De tudják, hogy az apámat, a nagyapámat, a dédnagyapámat ő kezelte. Ő volt egyedüli orvos. Apám úgy született meg, hogy a Cseszkó Gyula segítette a világahozatalát. Ezt tudta, ezt mindenki tudta. És a köztudatban ez ma is benne van. A legdrámaibb az, hogy ezen a paradicsomi szépségű trópusi vidéken, ahol ezek a szörnyűségek történtek, az emléke nem enyészik el, mert ezek pénzbe kerülnek, és ezek szegény falvak lakóinak az adományaiból vannak. És ez mutatja, hogy az érték, ha megjelenik, akkor annak mindig van üzenete és van súlya. Van súlya, hogy a távoli Magyarországból oda került orvos házaspár emléke nem enyészik el. Az események után se, 8 évtizedet követően se. És a beszélgetéseknél is ez előjött. Önkormányzati dolgozókkal, tanárokkal, lelkipásztorokkal beszélgettem, és tudták, ez erősen benne van a köztudatban. Az adhat nekünk valami csekély vigaszt, hogy az ő tudásuk, amit ők itthon szereztek meg, az orvosi tudást, az itthoni Debreceni Egyetemi diplomával, majd a leideni kiegészítő diplomával, az hasznosult, és végül is a hippokratészi eskü nem mondja ki azt, hogy az orvos melyik faluba teljesítse a hivatását. Ilyen nincs. Hippokratészi eskü nem köti ki, hogy csak Debrecenbe vagy Hódmezővásárhelyen praktizálhat. Egyébként itthon akart praktizálni. Csak nem tudott, nem volt lehetősége, és ezért ment el. És ott viszont tudott, ott kapott rá esélyt, kapott lehetőséget, és kapott távlatokat. Úgy vélem, hogy mindazok, akik ilyen munkát vállaltak, nem voltak sokan, megérdemlik a figyelmet, amikor a Magyar Földrajzi Múzeumot Balázs Nénes megalapította, az ő figyelme kitérült a misszionáriusokra, és úgy járta be a világ távoli tájait, hogy számos misszionáriussal került személyes kapcsolatba, Alaszkában, Kanadában, Dél-Amerikában, Pápuigéneában, magyar misszionáriusokkal, Fülöp-szigetegen. Én magam is az útjaim során számos esetben találkoztam nagyszerű missziós szolgálatot teljesítő honfitársaimmal. Szerényen a reflektorfényt kerülve, áldozatkészen nagyon sokat tettek és dolgoztak azért, hogy az emberek élete jobb legyen. És ezt nem felejthetjük most el, ez megvolt Dél-Kelet-Afrikában Menyhárt László vagy Zimmermann Istvánnak a sorsában, akik az ottani ma Mozambikhoz tartozó vidék lakóinak a felépülését, iskoláztatását szolgálták. És ugyanígy megvolt a dél-amerikai magyar misszionáriusokban, Éder Szabé Ferencben, aki a Mamore folyó mellékén dolgozott, vagy megvolt Brentán Károlyban, aki végigment a Amazonason és a térképe egy különleges tudományos kincs alkotás. És a többiekben is megvan. És azt hiszem, hogy ez adja meg az igazi választ arra a kérdése, hogy érdemes-e, igen érdemes, mert vannak elődeink között is sokan, ferencesek, jezsuiták, bencések, verbiták, akik mind-mind a maguk területén helytáltak. Én magam is találkoztam számos misszionáriussal, és csak a legnagyobb tisztelettel tudok beszélni róluk, akik idegen kultúrában, idegen környezetben keltenek bizalmat, alakítanak ki együttműködést, és érnek el eredményeket.
Az elhangzott beszélgetésben Cseszkó Gyula orvos, valamint felesége és családja tragédiájáról hallottak. Beszélgetőtársam dr. Kubasek János, a Magyar Földrajzi Múzeum nyugalmazott igazgatója volt. A most következő riportban egy olyan magyar találmányról hallanak, amely az újrahasznosításra alkalmatlan műanyag hulladékból nagy tisztaságú olajat állít elő. Hogy hogyan? Arról a technológia kidolgozóját, Sárközi Imrét, a World Technical Solution Kft. Ügyvezetőjét kérdeztem.
14 évvel ezelőtt kezdtük meg a kutatás fejlesztését egy olyan programnak, ahol a vegyes műanyag hulladékokat hőbontással tárolható energiahordozókká alakítjuk át. Ez azt jelenti, hogy a vegyes műanyag hulladékból lesz olaj, gáz és pár százalékban szénpor. Na most az olaj egy nagyon jó minőségű, magas fűtőértékű olaj. A fűtőértéke 38-40 megajoule per kilogram. A gáznak a fűtőértéke az 42-45 megajoule per kilogram. 65-70 százalékban metán-etán származék, pár százalékban hidrogén tartalmaz, és a fennmaradt 25-30 százalék pedig inert gázokból áll, tehát széndioxidból pár százalék nitrogénból, tehát tulajdonképpen inert gázok a rendszert nem befolyásolják. Na most az olajat tovább tudjuk finomítani, és kitűnő motorhajtóanyag, energetikai célú felhasználásra alkalmas, de újabban most már vegyipari alapanyagként is felajánlottuk, és erre is van, úgy néz ki, hogy komoly igény. A gázzal gázmotor tudunk működtetni, amely megtermel a rendszernek a energiaigényét, a rendszernek az energiaigénye, a megtermelt energia mennyiségét figyelembe véve 16-17%. Tehát ez jelenti, hogy 6-7-szer nagyobb energiatartalmot nyerünk ki a vegyes műanyag hulladéknak az átrendszerű hőbontásából, mint amit tulajdonképpen rendszerbe be kell fektetni. A technológia teljesen zátrendszerű, emissziót nem bocsát ki, kéménye nincsen, egy jól vezérelt rendszer, ahol tulajdonképpen a technológiai paramétereket egy távvezérelt rendszerben akár több száz vagy több ezer kilométer távolságban is figyelembe lehet venni, be lehet avatkozni, tehát a mai kornak megfelelően minden igény kielégít.
A műanyag az elég nagy probléma, mint szemét sosem omlik le. Milyen műanyag jó erre a célra?
Tulajdonképpen megvizsgáltuk azt, hogy most Európában, világban mennyi műanyag hulladék képződik, és megdöbbentük mi magunk is, mert anyagában a műanyagnak, amit az ipar, meg a kereskedelem, meg a csomagolás technika felhasznál, ez tulajdonképpen mindössze 9%. Tehát 91% az egy olyan hulladék, ami önmagában nem omlik le, tehát vagy elássuk azt a műanyagot, vagy elégetjük, de ugye most már az égetést is egyre kevésbé engedélyezi. Az égetésnek az az egyik legnagyobb problémája, hogyha az égetőműveket nem monitoringozzák rendesen, akkor olyan káros gázok szabadulnak fel, amelyek rákkeltőek. Tehát mindenképpen célszerű egy olyan energetikai hasznosítás, mint amit vállalkozásunk munkatársaságban kifejlesztett, ahol tárolható energiaorozokat állítunk elő. Óriási nemzetközi igény is a technológia iránt. Most megépítettünk egy új üzemet, ahol tulajdonképpen most már akár folyamatos üzemben tudjuk a technológiát bemutatni.
És honnan van a műanyag hulladék? Nyilván műanyag hulladék az mindenhol lehet, de mondjuk pénzért kell megvenni?
A műanyag hulladékok azért több fajták lehetnek. Van egy olyan frakciójuk a műanyag hulladékoknak, amelyiket anyagában fel lehet használni. Azt anyagában is kell felhasználni. Ezekből újra granulátumot képeznek, és ez a granulátummal már újra tudnak normális termékeket előállítani. Nyilván nem elsőt hasznosítású, hanem másod hasznosítású termékeket. De a műanyag hulladéknak egy része anyagában nem visszadolgozható, azért, mert vagy fémgőzölt, azért, mert társított fólia, ami azt jelenti, hogy több rétegben más-más anyagokat kombinálnak össze. Ilyenek például az aromazáró műanyagfóliák, amiket a sajtoknál, teáknál, kávéknál alkalmaznak. Ezeket mind tulajdonképpen ebben a technológiában célszerű felhasználni, mert anyagában azért nem lehet visszahasznosítani, mivel más-más műanyagokat tartalmaznak közösen, és amikor megömlesznek, akkor más-más az megömleszési hőmérsékletük. Tehát nem tudok bele se fóliát fújni, nem tudok bele mintadarabokat készíteni, fröccsöt is, tehát ezeket a műanyag hulladékokat csak energetikai célra célszerű felhasználni.
Fizetni kell érte? Tehát önök pénzért szerzik?
Vannak a műanyagok egy jelentős része, amiért azért fizetnek, hogy vegye át az illető, és ássa el őket, semmisítse meg őket. Nyilván ez az elásás, ez nem így történik, hogy elássák őket, hanem több rétegű méretű fólia közé beteszik, de mindenképpen helyigénye van, mindenképpen egy időzített bomba, hiszen csak letettem a természetbe, és ez előbb-utóbb óriási területeket igénye, vagy veszel a földünknek a, akár a termőtalajából, akár egyéb más részeiből, ami mindenképpen ott egy hulladékot képez és egy időzített bombát.
Ez magyar találmány, az ön találmány?
Ez magyar találmány, igen. Munkatársam, mi fejlesztettük ki, ezt 2008-ban kezdtük, már több technológiát megépítettünk, míg végül eljutottunk most már az az ötödik generációs technológiához, amely már a teljes láncot lefedi, tehát hogy beérkezik a műanyag hulladék, vagy bálázva, vagy egyéb más forrába, bekerül egy darálóba, darálóba méretre vágjuk, majd bekerül egy extruderből, megömleszük a műanyagot, ezáltal kiszorítjuk a rendszerből a levegőt, tehát oxigén már később nincsen a technológiába, majd megy tovább egy folyamatos áramlásban ez a műanyag hulladék, megömlesszük a megömlesztett műanyagnak a hőmérsékletét, mindaddig növeljük, amíg kb. 400 fokon bevisszük egy reaktorba, és a reaktorba egy pillanat egy ilyen úgynevezett flash spirulizációval szénhidrogén gőzzé, gázzá és pár százalék szénné válaszol. A szénhidrogén gőzt az több frakcióban kondenzáltathatjuk le, így kaphatunk egy nehezebb olajt, egy normális dízelpárlatot, illetve könnyű benzint vagy benzinek különböző fajtáit. A gázt szintén leütjük, a gázt mossuk, azért mossuk, mert bármennyire is az a műanyag hulladék nem tartalmaz, mert ma már nem tartalmaz PVC-t, de azért az mindig lehet benne. Ugyanúgy lehet benne egy darab gumi is, a gumitól ugye kén-dioxid lehet a gázban, és ezeket tulajdonképpen egy abszorpciós mosással válasszuk le, és tulajdonképpen egy teljesen megtisztított, mint ahogy az előbb is említettem, 65-70%-os metán-etán tartalmú, nagyon jó minőségű, magas hűtőértékű szénhidrogén gázt adunk ki.
Nyilván ez most egy fogas kérdés, hogy mi lesz Európa szénhidrogén függésével az oroszoktól. Ez így előállított olaj vagy gáz olcsóbb, mint a hagyományosan megvásárolt?
Tulajdonképpen a világpiacon most nagyon megnőtt az olajnak az ára. A mi technológiánknál azt néztük, ha csak tisztán, tehát nem veszünk figyelembe a környezetvédelmi szempontokat, nem veszünk figyelembe azt, hogy olyan anyagot dolgozunk fel, amiért fizetnek, hogyha elhozzuk és hasznosítjuk. Ha ezeket minden veszünk figyelembe, akkor is a technológia megállt a lábán, akkor is 2-3-4 évvel alatt megtérült a technológia. A mai körülményekről, amikor a világnak energia függősége, energia hiánya van, tehát mindenhonnan célszerű lenne jó minőségű energiahordozókat bevinni az energiaszektorba, most még gyorsabban megtérül. Tehát a mostani számításaink szerint 1,5-2 évvel megtérül a technológia, és nem ez a baj, vagy nem ez a lényeg, hanem az is a lényeg, hogy gondoljunk csak bele abba, hogy én ugye olajtermelőként kezdtem az egyetem utáni életemet. Kőolaj és földgáz üzemnek voltam egyik üzemének a vezetője. És ott tapasztaltam azt, hogy mi gyötrelemben munkával jár a kőolaj és földgáz termelés. A rétegekben elfogyhat a rétegenergia, másodlagos, harmadagos hasznosításokat kell alkalmaznunk. Itt meg tulajdonképpen ott van a nyers alapanyag, ami ráadásul hulladékot jelent. A szlogenünk ezt, hogy a műanyag hulladék az nem szemét. A műanyag hulladék egy alapanyag, egy energetikai alapanyag, amiből tervezetten tudjuk pontosan meghatározni, hiszen tudjuk, hogy oda mindig mennyi műanyag hulladék jön össze. Például győri viszonylatban ez 18-20 ezer tonna per év. Ebből 18-20 ezer tonnának 70%-ában tudnánk jó minőségű olajt előállítani, 25%-ból magas fűtőértékű földgázt, illetve gázt. Tehát, ha most ezt tervezünk, ezt nézzük, akkor azt látjuk, hogy igen, a mai olaj és gáz energia szegény időszakban, ezzel tulajdonképpen egy országnak lehetne az energiaigényt nagymértékben segíteni. Nyilván alaperőművek minden kell hozzá, de azt a pár százalékot, ami mindig hiányt jelent, azt tudnánk pótolni. Egyrészt, másrészt, ugye egyre inkább a megújuló energiák felé irányul a világban a tudományos élet, azon keresztül próbáljuk az energiahíhet behozni. De sem a napenergia, sem a szélenergia, az nem egy jól tervezhető energia, mert ha nem úgy süt a nap, ha nem úgy fúj a szél, akkor nyilván nem annyi energiát termel. Most ez a rendszernek a kiszabályozásához kitűnően megfelel ez a rendszer. Ez tulajdonképpen egy kombinációba alkalmazva, tehát a szél és napenergiának, mint megújuló energiának a kiszabályozását ezzel a technológiával kitűnően meg lehet csinálni, ugyanis tudom folyamatosan működni az olajtechnológiámat, és az általam megtermelt energiahordozókkal akkor indítom be a turbinát, meg a gépeket, az áramfejlesztőket, amikor éppen a nap nem úgy süt, vagy éppen a szél nem úgy fúj.
Érdeklődnek most egyre többen a technológiai
iránt? Igen, hát éppen ma is egy német küldöttség van itt Magyarországon. Most lementek megnézni azt az új technológiát, amit most építettünk meg múlt év végén, ez év elején, és este fogunk Ferihegyen találkozni, majd este 8 órakor találkozok velük felé, mikor a konferenciának vége lesz, akkor elmegyünk ki Ferihegyre, és akkor találkozom velük. Igen, óriás az érdeklődés, holnap Szerbiába leszünk, Belgrádba fogunk találkozni olyan szerb partnerekkel, akik meghatározóak a műanyag hulladékoknak a begyűjtésében, osztályozásában, és ővelük már azért találkozunk, mert potenciális partnereink lehetnek ezeknek a műanyag hulladékoknak a hasznosításában. Most mi arra törekszünk, hogy lehetőleg minél előbb Európában több mintőüzemet állítsunk fel, így szeretnénk egyet Szerbiában, ez egy gyakorlatilag a balkáni térségnek be tudnánk mutatni a technológiánkat, természetesen Németországban, és hát a környezetben az országban. Nagy a megkeresés Olaszországból, talán nem is tudok mondani olyan országot, hiszen voltak már nálunk Szingapurtól kezdve különböző helyeken, tegnap osztrákok voltak itt nálam. Mindenki keresi a technológiát. Egyedüli probléma, hogy legtöbben tulajdonképpen azt szeretnék, hogyha minden megkötöttség nélkül velük szinte egy kizárólagos partnerek lenni. Ezt meg nyilván nem akarjuk, mert nem is akarjuk elherdálni sem ezt a technológiákat, ami a Magyarországnak is egy nagyon komoly gazdasági előnyöket jelentetne.
Az elhangzott riportban Sárközi Imrét, a World Technical Solution Kft. Ügyvezetőjét hallották. És ahogy műsorunk elején ígértem, most egy szent kép kiállításra látogatunk. Farkas Erzsébet riportját hallják.
A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Bukovenszky Zoltán plébániai kormányzót, Babódva Szilasi római katolikus plébánián vendégeskedünk, nem véletlenül, hiszen néhány perc múlva egy kiállítás megnyitójára kerül sor. A kiállítás címe pedig Imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. Apró nyomatok és kegytárgyak a vallásos folklór emlékeiből címmel. Nos, mit lehet tudnunk erről a tárlatról?
Idén ünnepeljük a Szilasi templom fennáll 250. évfordulóját. 1772 és 74 között épült a templom. Különböző programokat szerveztünk, illetve felújítás lett a templomon belül, ugye két oltárt sikerült hívek adományából, egyházmegye segítségével, amit köszönünk neki különösképpen, restauráltatni. Mind a kettőhöz kaptunk a egyházmegye segítségét a hívek adományai mellett.
A 250 éves évforduló adta tehát a rendezvény sorozatok sorát, és ennek egyik állomása lesz a hamarosan megnyíló kiállítás.
Ez egy hirtelen jött ötlet volt, hiszen előtte egy nem sokkal, egy pár hónappal korábban volt egy másik kiállításunk, Ádám Gyula rozsnyai festővész alkotásainak fotóiból, hiszen ő templomfestő volt, és a templomot is ő festette ki, nem csak az oltárképet, és ehhez kapcsolódóan szerveztük meg polgármester úrral, könyvtárigazgatóval, jó pár felvidéki ismerőssel, Ragán Dávid nevezett úriemberrel, aki intézte és közreműködött a Rozsnyói Múzeummal, Bányászati Múzeummal, szóval ott voltak ezek a fotók. És egy fotókiállítás volt elsősorban, illetve felkértem Koleszár Krisztiánt, helytörténészünket, aki egy fantasztikus előadást adott Ádám Gyula életéből, majd ugye hozzá kapcsolódott ugye a kiállítás az ő művének a fotóiból. És utána jött az ötlet, hogy akkor rendezünk egy ilyet is. Hiszen még az én gyűjteményemet igazából a nagy érdemű csak az Új Misszió című újság hasábjairól ismerhették meg, hogy helyjel közzel.
Miért? Mit lehet tudni az öngyűjteményéről, mondjuk el azok számára, akik mondjuk kevésbé olvassák az Új Misszió című folyóiratot? Ön híres és legendás szentképgyűjtő?
Nem mondanám magamat híres és legendás szentképgyűjtőnek, inkább ilyen amatőr gyűjtőnek. Igazából én a régi szentképek felé kezdtem el fordulni. Valamit pontnál fogva a régiek fogtak meg inkább, azoknak a szépsége, változatossága, vagy éppen most később már, ugye már tudatosan arra fordulva a különlegessége, vagy éppen üzenete, történelmisége, stb. És igazából ez vált a dolgok vezérfonalává.
Hogyan kell elképzelnünk ezt a tárlatot és ezt a kiállítást? A beszélgetésre készülve említette, hogy nagyon-nagyon nagy a forrásanyag.
A teljes gyűjtemény, pontos számadatot most hirtelen nem tudok mondani, de 90 album. Ez felszorozva kb. 10 000 darab szentképet jelent, és ebből kellett igazából óriási munkával, vagy igazából nagy szortírozással kiválogatni, mi is legyen a téma. És ugye így jutottunk el oda, amivel október le lett volna eredetileg a kiállítás, így a rózsafűzér és a hozzátartozó dolgok, például szűzőtisztelet, kegyhelyek voltak a fő témák, amikhez válogattam össze a szentképeket. Mivel átcsúsztunk ugye novemberre, különböző okok miatt, így kibővítettem bibliai témájú szentképekkel, vegyes 19.-18. századi szentképekkel, mert abból is van egy pár darab, illetve kegytárgyakkal, és a novemberben vagyunk, így egy különleges tabló ott az első a kiállításban, utolsónak szántam, gyászjelentők. Ugye ezt nem úgy kell elképzelni gyászjelentőket, mint ma, hogy mély fájdalommal tudatjuk, hogy XY-on elhunyt ekkor és ekkor, hanem ezek szentképek egyúttal.
Említettük az Új Misszió folyóiratban megjelenő cikkeit. A havonta megjelenő folyóiratban találkozhatunk önnel és írásaival?
Igen. Megszóló szentképek címmel indult ez a rovat. Ha jól hiszem, 2018 körül indult ez a történet. Amikor megkért a Dobos Klára, az Új Misszió főszerkesztője, hogy ha már így alakul, vagy az a gyűjteményem, akkor indítsunk egy rovatot. Ugye minden hónapban van egy adott szentkép, ahhoz értem éreki gondolatokat. Most legutóbb Szent András a téma novemberre, hiszen most az a búcsú is, a Szent Andrási búcsú. Mindig próbálom aktualizálni, valamihez kötni, vagy az adott hónaphoz, vagy adott ünnephez, vagy ami éppen eszembe jut.
És érkezzünk meg oda, ahonnan elindultunk, ehhez a bizonyos bódvaszirasi kiállításhoz, amely néhány perc múlva megnyílik, amikor már adásba kerül ez a riport, látható lesz a tárlat. Egészen pontosan a bódvaszirasi könyvtárban meddig látható a tárlat?
Év végéig tervezzük a kiállítást, de december végéig, hiszen ugye, ha nem is a egyházi, de a polgári év végével tényleg lezárul a jubileumi évünk, és igazából eddig terveztük ezt a kiállítást.
Köszönöm szépen a beszélgetést Bukovenszky Zoltán plébániai kormányzónak, további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen.
És ezzel, kedves hallgatóink, mai adásunk véget ért. Szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is búcsúzom. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kíván a szerkesztő Tikovics Ernő.